Előszó. Némelyik regényírónak bal szerencséjére az átlagember szemében az elbeszélő műfaj és a hazugság egy és ugyanazt jelenti. Több évvel ezelőtt kiadtam egy dél-tengeri regényt. A cselekmény a Salamon szigeteken játszódott le. A cselekményt a kritikusok és a recenzensek, mint a képzelet, rendkívül hiteles teljesítménye dicsérték. Ami a valóságot illeti, azt mondták, a valóságnak nyoma sincs benne. Hiszen mindenki tudja, hogy gyapjas hajú emberevők nem élnek már a földön, még kevésbé szaladgálnak egy szál kötő nélkül. Svagdossák le más emberek, néha fehér emberek fejét. Hát ide hallgassanak. Honoluluban, Hawaii szigetén írom ezeket a sorokat. Tegnap a tengerparton Waikikinál megszólított egy idegen. Közös barátunkat Kellár kapitányt említette. Mikor hajótörést szenvedtem a Salamon szigeteken, a Minota munkás fogdosó hajóval, Kellár kapitány a Eugenie munkás fogdosó hajó gazdája mentett meg. A feketék levágták Kellár kapitány fejét, mondta az idegen. Ő tudja. Ő képviselte Kellár kapitány anyját a birtok felszámolásánál. Figyeljenek! Levelet kaptam a minap Mr. C.M. Woodfordtól, a brit Salamon szigetek főbiztosától. Hosszú szabadság után tért vissza Angliából, ahol beíratta fiát Oxfordba. Csak nem minden nyilvános könyvtár polcain megtalálható, az egy természettudós a fejvadászok között című könyv. Mr. C.M. Woodford, az a természettudós, ő írta a könyvet. De térjünk vissza a levélre. A hétköznapi dolgok között mellékesen és röviden megemlítem egy különleges feladatot, amellyel most végzett. Angliai tartózkodása késleltette az ügyet. A munka az volt, hogy büntető expedíciót kellett vezetnie egyik szomszédos szigetre, és mellékesen visszaszerezni néhány közös barátunk fejét, egy fehér kereskedőjét, fehér feleségéjét és gyermekeiét, és fehér írnokáit. Az expedíció eredményes volt, és Mr. Woodford az eseményekről szóló beszámolóját a következővel fejezte be. Különösen az hatott rám, hogy nem láttam kint és rémületet az arcukon, amely inkább mint egy derűt és nyugalmat tükrözött. Ne feledjétek el, a maga fajtája beli férfiakról és asszonyokról írta ezt, akiket jól ismert, és akik asztalánál ebédeltek. Más barátok, akikkel együtt ebédeltem a Salamon-szigeteki bátor, vidám napokban, azóta eltávoztak ugyanezen az úton. Szent Isten! Elhajoztam az indiai tölgyből készült kis vitorláson a Minotán munkásfogdosó útra Malaitába, és elvittem a feleségemet is. A szekerce nyomok, egy pár hónappal ezelőtti események emlékei, még nyersek voltak a kis kabinunk ajtaján. Az esemény Mackenzie kapitány lefejezése volt, akkoriban Mackenzie kapitány lévén gazdája a Minotának. Mikor befutottunk a Langalantába, a Cambrian angol romboló éppen kifelé füstölgött, miután ágyúval lőtt egy falut. Nem volna hasznos további részletekkel terhelni történetem bevezetőjét, de ünnepélyesen állítom, hogy bőven rendelkezésemre állnak. Remélem, némileg igazoltam, hogy kutya hősöm kalandjai igazi kalandok egy nagyon is emberevő világban. Na mindenit. Mikor elvittem feleségemet a Minotával, a fedélzeten egy nigger hajkurászó, imádnivaló ír terrier kölyköt találtunk. Olyan sima szőrű volt, mint járomos, és Peggynek hívták. Ha Peggy nincs, ez a könyv sem íródik meg. A Minota remek kapitányának tulajdona volt. Feleségem és én annyira megszerettük, hogy feleségem a Minota hajótörése után előre megfontoltan és szégyentelenül ellopta. Bevallom továbbá, hogy én előre eltökélten és szégyentelenül lepleztem a feleségem büntettét. Annyira szerettük Peggyt. Drága, fejedelmi, remek kis kutya, akit Ausztrália keleti partjainál a tengerbe temettünk el. Hozzá kell tennem, hogy Peggy, mint járomos, a Melinch lagunánál, a Melinch ültetvényen született, amely Isabella szigetén van, és az Isabella sziget Florida sziget közvetlen északi szomszédja. Itt székel a kormányzat, és itt lakik Mr. C.M. Woodford főbiztos. Továbbá és végezetül jól ismertem Peggy anyját és apját, és gyakran éreztem szíven forró dobbanását, amikor a hűséges kutyapár egymás mellett végigfutott a parton. Az apát valóban Terence-nek hívták. Az anyát Briggynek. Jack London, Waikiki part, Honolulu, Oahu, Ti, Ha. 1915. június 5. Első fejezet. Jeromos nem is álmodta, hogy valami kellemetlenség történik vele, míg Haggin úr hirtelen egyik karja alá nem kapta, és be nem lépett vele a várakozó bálnavadász csónak farába. Haggin úr Jeromos szeretett gazdája volt, attól fogva, hogy Jeromos 6 hónapja megszületett. Jeromos nem gazda néven ismerte Haggin urat, mert a gazda szó hiányzott Jeromos szótárából. Jeromos sima szőrű ír terrier volt. De Jeromos szótárában a Haggin úr hangban és jelentésben ugyanolyan határozottan csengett, mint a gazda szó az emberek szótárában, ha kutyájukhoz való viszonyukat fejezik ki. Haggin úr ezeket a hangokat hallotta Jeromos mindig Bobtól, az írnoktól és Derbytől, az ültetvény előmunkásától, amikor megszólították gazdáját. És Jeromos hallotta, hogy az olyan ritkán betoppanó, kétlábú emberteremtmények is, amilyenek például az Arhangin jöttek, mindig Haggin úrnak szólítják a gazdáját. De a kutyák kutyák lévén a maguk homályos, bizonytalan, hős imádó módján túlbecsülik gazdájukat, és többre tartják, jobban szeretik őket, mintsem azt a tények indokolnák. A gazda sokkal többet jelent nekik, mint például Jeromosnak is Haggin úr, és jóval többet, mint amennyit az embereknek jelent. Az ember a kutya gazdájának tartja magát, de a kutya gazdáját Istennek. Az Isten szó persze nem szerepelt Jeromos szótárában, ám bár Jeromos határozott és meglehetősen nagy szókincsen rendelkezett. Haggin úr jelentette az Istent. Jeromos szívében és fejében, összes tevékenységének titokzatos központjában, amit tudatnak nevezünk, a Haggin úr kifejezés ugyanazt a helyet foglalt el, mint az emberek tudatában az Isten szó. Jeromosnak a Haggin úr tartalomban és hangzásban ugyanolyan jelentés árnyalatokat hordozott, mint az Isten szó az Isten imádó embereknek. Röviden, Haggin úr volt Jeromos istene. És így, amikor Haggin úr, vagy az Isten, vagy nevezzük korlátozott kifejezési eszközeinkkel, aminek akarjuk, parancsoló hirtelenséggel felkapta Jeromost, hóna alá fogta és belépett a bálnavadás csónakba, amelynek fekete legénysége tüstént az evezőkre ajolt. Jeromos azonnal és idegesen érezte, hogy valami rendkívüli veszi kezdetét. Még sosem ment ki az árángi fedélzetére, és most egyre nagyobbnak és közelibbnek látta a hajót a feketék minden egyes sustorgó evező csapása után. Alig egy órája jött le Jeromos az ültetvényes házból a partra, hogy megnézze az árángi távozását. Fél éves életében eddig 2-szer volt része ebben az élvezetes élményben. Valóban élvezetes volt fel alá rohangálni a homokká porlott fehér korallparton. Terence és Briggy bölcs vezetésével részt venni az általános izgalomban, sőt, még fokozni is. Aztán ott volt a niggerfogás. Jeromos niggergyűlöletre született. Első tapasztalatai szoppós kölyök korában arra tanították, hogy anyja Briggy és apja Terence gyűlöli a niggereket. A niggerekre vicsorogni kellett. A niggert, ha csak házi szolga nem volt, meg kellett támadni és megtépni, ha behatolt az udvarba. Terence ezt csinálta. Briggy ezt csinálta. És ezzel istenüket, Haggin urat szolgálták. A niggerek két lábú alacsonyabb rendű teremtmények, akik gürcölnek és izzadnak két lábú fehér uraiknak. Messzi, munkás barakkokban laknak és annyival csekélyebbek és alacsonyabb rendűek, hogy nem merészkedhetnek közel uraik lakóhelyéhez. És a nigger hajszolás kaland volt. Alig tanult meg Jeromos járni, ezt is megtanulta. Vigyázni kellett. Amíg Haggin úr, vagy Derby, vagy Bob ott volt, a niggerek hagyták magukat hajszolni. De néha nem voltak ott a fehér urak. Ilyenkor van a vigyázzatok niggerek, csak kellő óvatossággal szabad hajszolni őket. Mert ilyenkor túl a fehér urak szemhatárán a niggerek nem csak fenyegetően néznek és morogtak, de meg is szokták támadni a négylábú kutyákat kövekkel és bunkokkal. Jeromos látta, amikor anyjával elbántak így, és mielőtt még óvatosságot tanult volna, egyedül mászkált a magas fűben, s őt is elpüfölte fügykössel, Godármi a fekete, akinek egy porcelán ajtógomb lógott kókusz rostokból font zsinóron a nyakán. Jeromosnak még egy kalandban volt része a magas fűben, amikor ő és testvére Mihály Ovmival verekedtek, akit a mellét verdeső ébresztő óra fogaskerékről lehetett felismerni. Mihály olyan erős ütést kapott a fejére, hogy bal füle végképp sebb helyes maradt, és furcsán és torzan összezsugorodva merett felfelé. De akadt még ennél több is. Ott volt a fivére, Paci és húga Katalin, akik két hónapja eltűntek. Nekik megszűntek élni, és immár nem léteztek. A nagyisten Hagin úr dühöngve járkált fel alá az ültetvényen. Átkutatták a bozótot, fél tucat négert megkorbácsoltak, és Hagin úrnak nem sikerült megoldani a Paci és Katalin eltűnésének rejtélyét. De Briggy és Terence ismerték a rejtét. Velük együtt Mihály és Jeromos is. A négy hónapos Paci és Katalin a barakkok tűzhelyére került, és lágy kölyök bőrüket elégették a tűzben. Jeromos tudta ezt, akárcsak apja, anyja és fivére, mert érezték a félre ismerhetetlen égett hússzagot, és Terence igazságot osztó indulatában még mogom óta házi szolgát is megtámadta, és ezért megrótta és megütötte őt Hagin úr, aki nem érzett semmilyen szagot és nem értette a dolgot, és aki mindig fegyelemre szorította a fedele alatt lakó teremtményeket. De ilyenkor a feketék, akiknek lejárt az idejük, fejükön ládájukkal lejöttek a partra, hogy eltávozzanak az Arangival, és elérkezett a veszélytelen niggerüldözés ideje. Most lehetett régi adósságokat leróni, mégpedig utoljára, mert azok a feketék, akik eltávoztak az Arangin, nem jöttek többé vissza. Például ezen a reggelen jutott eszébe Brigginek, hogy Lerumi titokban megverte egyszer. Elkapta hát a fekete láb ikráját, és beledöntötte őt a vízbe ládástól, földi javastól, mindenestől, aztán Hagin úr védelmének biztonságából kinevette, gazdája pedig mosolygott az epizódon. Aztán meg mindig volt bozóti kutya az Arangin, és Jeromos és Mihály tüdőszakadtáig ugathatta a partról. Egyszer Terence, aki csak nem olyan nagy volt, mint egy erdél és épp oly oroszlán szívű, Terence a nagyszerű szokta mondani róla Tom Hagin, határsértésen kapott egy bozóti kutyát a parton, és pompásan elrakta, és a verekedésben sok éles vakkantással és éles csípéssel vett részt Jeromos és Mihály és Paci és Katalin, akik akkor még éltek. Jeromos sosem felejtette el azt a gyönyörűséget, amikor egy sikeres harapás után megtelt a szája félre ismerhetetlenül kutyaszagú szőrrel. A bozóti kutyák felismerte bennük a maga fajtáját, de valahogy elütöttek az ő fejedelmi törzsétől, mások és alacsonyabb rendűek voltak, épp úgy, mint a feketék Hagin úrhoz, Derbyhez és Bobhoz viszonyítva. De Jeromos nem bámulta tovább a közeledő Arangit. Briggy, tele keserű és gyászos előérzetekkel, leült a homok szélén, első lába a vízbe ért, és szétkiáltotta fájdalmát. Jeromos tudta, hogy őt panaszolja, mert anyja bánata élesen, bár homályosan belehasított érzékeny, szenvedélyes szívébe. Nem tudta, mit jövendől ez a bánat, csak azt, hogy valami vele kapcsolatos szerencsétlenséget és katasztrófát. Visszanézett a szálkás szőrű bánatba süllyedt Briggyre, és látta, hogy Terence vigasztalóan ott tácsorog mellette. Terence is szálkás szőrű volt, Mihály is. Az volt Paci és Katalin is, egyedül Jeromos ütött el sima szőrével a családtól. Továbbá, bár ezt Jeromos nem tudta, Tom Hagin viszont igen, Terence nagyszívű, szerelmes és odaadó házastárs volt. Jeromos korai benyomásaiból emlékezett rá, hogyan szokott futni Terence és Briggy hosszú mérföldeket a parton, vagy a kókusz ültetvények sugár útjain egymás mellett. Szájuk nevetett a tiszta gyönyörűségtől. Mivel fivérein és húgán és a többi előtörő idegen bozóti kutyákon kívül Jeromos más kutyát nem ismert, csak őket, úgy gondolta, hogy ez az összeházasodott hűséges hím és nőstény kutyák szokása. De Tom Hagin tudta, milyen szokatlan ez. Igazi vonzódás, jelentette ki újra meg újra, meleg hangon, és tetszésében szeme nedvesen csillogott. Ez a Terence, ez úriember és négy lábú igazi férfi. Ha van férfi kutya, hát ő az. Szilárd és egyenes, mint az a négy lába. És micsoda életerő! Ha, szavamra! A vére tiszta maradt ezer nemzedéken át, és az maradt az a hideg feje, meg a kedves bátor szíve is. Terence nem adott hangot bánatának, ha érzett is bánatot, De az, ahogy Briggy körül ölgyelgett, mutatta aggodalmát a párjáért. Mihályra is átragadt az izgalom. Leült anya mellé, és dühösen ugatott a növekvő vízcsíkon át, ahogy a dzsungelben kúszó zörgő veszedelmekre ugatott volna. Ez is belenyilalt Jeromos szívébe, és nyomatékot adott határozott előérzetének, hogy valami ismeretlen balsors vár rá. 6 hónapos létére Jeromos igen sokat és igen keveset tudott. Tudta, anélkül, hogy gondolkozott volna rajta, miért nem cselekszik Briggy, a bölcs és bátor a szívéből feléje szálló üzenetek szerint, és miért nem ugrik a vízbe, és úszik utána. Úgy védelmezte őt, mint az oroszlán, amikor a nagy puarka, ez volt a röfögésekkel és visításokkal párosulva, Jeromos szótárában a disznót jelentő hangcsoport vagy szó, meg akarta enni őt, és sarokba szorította a gerendán álló ültetvényes házak alatt. Mint a nőstény oroszlán úgy ugrott Briggy a szakácsra, amikor az megütötte őt egy bottal, és ki akarta kergetni a konyhából, szemhunyorítás és nyűszítés nélkül állta a botütését, aztán lerántotta és összeharabdálta a feketét a lábosok és serpenyők között, még Huggin úr minden megrovó szó nélkül le nem húzta róla. Akkor morgott először, aztán Huggin úr éles szavakat intézett a szakácshoz, amiért kezet merészelt emelni egy isten négy lábú kutyájára. Jeromos tudta, miért nem ugrik anyja a vízbe utána. A sós víz épp úgy, mint a sós vízbe vezető lagúnák, tabuk voltak. A tabu, mint szó vagy hang, nem kapott helyet Jeromos szótárában. De meghatározása vagy jelentése ott élt tudata legfürgébb részében. Homályosan, elmosodottan és megfellebbezhetetlenül tudta, hogy nem csak nem jó, hanem felette veszedelmes. És a ködösen sejtett teljes végzethez vezet, ha egy kutya, bármelyik kutya, belemegy a vízbe, ahol néha a felszínen, néha a mélyből kiemelkedve nagy, pikkelyes, óriási szájú és rettenetes fogú szörnyetegek siklanak, suhannak, nesztelenül úsznak, és ezek egy pillanat alatt lerántják és elnyelik a kutyát, ahogy Huggin úr apró jószága elkapja és lenyeli a szemet. Gyakran hallotta, hogy apja és anyja a biztonságos partról dühöngve ugatta gyűlöletében a szörnyű tengerlakókat, ha azok közel a parthoz, mint holmi bukdácsoló rönkök megjelentek a felszínen. A krokodil nem szerepelt Jeromos szótárában. Képet jelentett, bukdácsoló rönk képét, s a rönk abban különbözött minden más rönktől, hogy élt. Jeromos sok szót hallott, osztályozott és felismert, és ezek épp úgy a gondolat eszközei voltak neki, mint az emberi lényeknek, de születésének és fajtájának beszédképtelensége folytán nem tudta kiejteni a szavakat. Gondolkozásában azonban mégis úgy használta a képeket, mint a beszélő emberek a szavakat a maguk gondolkodásában. És különben is, a beszélni tudó emberek is akarva, akaratlanul képeket használnak, szavaknak megfelelő és szavakat kitöltő képeket. Jeromos agyában aztán a gondolat tárgyának behatóbb és teljesebb megértését jelentette a tudat előterébe emelkedő bukdácsoló faképe, mint a krokodil szó és kísérő képe az ember tudatának előterében. Mert Jeromos valóban többet tudott a krokodilokról, mint az átlagember. Messzebbről és világosabban megszimatolta, mint bárki, még a tengerjáró feketéknél vagy a bozóti embereknél is messzebbről. 100 lépésről megérezte, ha a lagúnákból kimászó krokodil zajtalanul és mozdulatlanul, stán alva feküdt a dzsungelszőnyegén. Jobban értette a krokodilok nyelvét, mint bárki emberfia. Jobb eszközei és lehetőségei voltak erre. Ismerte sokféle hangjukat, disznószerű röfögésüket és szuszogásukat. Ismerte dühük hangját, félelmük hangját, az evés hangját, szerelmük hangját. És ezek a krokodil hangok épp oly határozott szavakat alkottak szótárában, mint a szavak az ember szótárában. És ezek a krokodil hangok a gondolat eszközei voltak. Rajtuk mértele ítélte meg, tőlük függően határozta el a maga cselekvésének irányát, épp úgy, mint bármelyik ember lustán a nem cselekvés mellett döntött. Csak megjegyezte és osztályozta a körülötte zajló, világosan felfogott eseményt, ami nem követelt megfelelő cselekvést az ő részéről. És mégis, Jeromos nagyon sok mindent nem tudott. Nem tudta, milyen nagy a világ. Nem tudta, hogy ez a hátul magas, erdős hegyekkel lezárt és elől part menti szigetecskéktől védett Merincs lagúna éppenséggel nem az egész világ. Nem tudta, hogy ez csak töredéke a nagy Isabella szigetnek, Az pedig ugyancsak egyik szigete a sok ezer, közte jó néhány nagyobb szigetből álló Salamon-szigetcsoportnak, és a szigetcsoportot az emberek a térképeken egy csoport pontocskával jelölték a déli csendes óceán hatalmas nyugati térségében. Igaz, homályosan tudott egy másútról, egy odatúrról, de ez bármi lett légyen is rejtély volt. Onnan jöttek eddig nem létező dolgok. Csirkék, puarkák, macskák, amelyeket eddig sosem látott, egyszerre meg szoktak jelenni a merincs ültetvényen. Egyszer hirtelen még furcsa négy lábú szarvas és szőrös teremtmények is felbukkantak. Agyában elraktározódott képüket azonosítani lehetett volna az emberi agyban azzal, amit az emberi szó kecskéknek nevez. Ugyanez állt a feketékre. Az ismeretlenből, a valahonnanból, a valami másból, ami túl határozatlan volt, hogy sem meg tudja határozni, egyszerre megjelentek teljes életnagyságban, s jártak keltek a merincs ültetvényen, derekukon ágyék kendő, csont tű az orrukban, és Hagin úr, Derby és Bob munkára fogta őket. Az a képzelett társítás, hogy az árangi megérkeztével egy időben jelentek meg Jeromos agyában magától értetődő dolog volt. Nem is törődött vele. Csak egy testvér képzelett társítás merült fel benne még nevezetesen, hogy a feketék eltűnése az odatúlba hasonlóképpen egybeesett az árangi távozásával. Jeromos nem vizsgálta ezeket a megjelenéseket és eltűnéseket. Aranybarna fejében sose támadt föl a gondolat, hogy kíváncsian kutassa a dolgot, vagy megpróbálja megfejteni. Elfogadta olyas formán, ahogy a víz nedvességét, a nap melegét elfogadta. Ilyennek ismerte az életet és a világot. Homályos tudata csak annyit mondott, hogy van valami más, és ez egyébként meglehetősen egybevág azzal, ami az átlag ember tudatában a születés és halál titkairól, s a határozott fogalmak hiány az odatúról jelentkezik. Bárki bármit hozzon is fel ellene a Salamon szigeteken kereskedő és munkásokat toborzó árangi vitorláshajó Jeromos agyában épp úgy a titokzatos csónakot jelentette, amely a két világ között közlekedik, mint ahogy valaha Styxen átvezető Charon csónakja ezt jelentette az emberi észnek. A semmiből jöttek az emberek, és a semmibe távoztak. És mind az arangival jött és ment. És ezen a fehéren izzó trópusi reggelen Jeromos az arangira ment a bálna vadász csónakon, az ő Hagin úrjának hóna alatt, Briggi pedig a parton jajongott bánatában, és a nem elég tapasztalt Mihály az ifjúság örök kihívását kiáltotta az ismeretlen felé.